Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend, egészen 11 óráig jövök majd a különböző beszélgetésekkel, gazdaságról, kultúráról, életmódról, fenntarthatóságról. Az első órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk, amelyben ezúttal kiemelt szerepet kap a logisztika.
Gombamódra szaporodó raktárak, logisztikai parkok, gyártóbázisok. De vajon milyen szállítási útvonalak vezetnek el hozzájuk? Logisztika hete a Trend FM-en március 18-a és 24-e között.
Életszerűtlen és versenyhátrányt okoz, ezt mondta az e-commerce Hungary alelnöke a webáruházakra vonatkozó, hamarosan hatályba lépő rendeletről. Március 28-ától a magyar webáruházaknak biztosítaniuk kell a postai kézbesítés lehetőségét. Zabari István szerint ez olyan mértékű adminisztratív és gazdasági kihívás elé állítja a szektor hazai szereplőit, hogy helyzetük tovább romlik majd a külföldi óriás cégekkel szemben. Molnár Gábor interjúja.
Megváltozik Magyarországon a webáruházakra vonatkozó szabályozás egy aspektusa, és mondhatnánk, hogy ez egy nüansznyi változás, de hát azért, hogyha a dolgok mélyére nézünk, akkor ez korán sem így van, legalábbis én így látom, így van ez valójában?
Valójában ez egy óriási változás. Az a rendelet, ami december 31-én megjelent, és igazán részletszabályok még nincsenek, az egy mondata is elég volt ahhoz, hogy felforgassa a teljes kereskedelmi piacot.
Miért egészen pontosan? Mit történik, vagy minek kell történnie, és mikortól?
Gyakorlatilag a december 31-én megjelent egy mondatos szabályzat szerint március 28-tól minden Magyarország, tehát minden webáruháznak, de nyilvánvalóan magyarországi webáruházakon hajtható ez be, kötelezően fel kell tüntetni a postát, mint szállítási módot. Nyilvánvalóan, akinek több éve szerződése van egy másik szolgáltatóval, ez egy rettenetesen nehéz helyzetet okoz.
Tehát azt mondja, hogy azért ez egy elég komoly felfordulást okoz itt a webáruházak környékén. Hogyan reagálnak, vagy mi a fogadtatása ennek az egész változtatásnak?
Alapvetően az MPL az egy közepesen jó szolgáltató, nem mint szolgáltatóval van baj, hanem a kötelező tétellel van leginkább baj, hiszen nagyon sok e-kereskedőnek más gazdasági érdekei vannak, és egyszerűen nem tudja például befejleszteni az oldalába. Gondoljunk csak olyan szolgáltatókra, akik saját maguk fuvaroznak, és egyszerűen nincs is postai szállítási módjuk, vagy futárszolgálatos. Tulajdonképpen az egymondatos jogszabály szerint most nekik kínálni kell majd március 28-tól MPLS szállítási, illetve egyetemes postai szállítási módot, ami, hogyha belegondolunk, egy ismert drogéria üzletlánc budapesti saját szállítására, ez maga lehetetlen.
Egyrészt, hogyha jól veszem ki a szavaiból, akkor ez egy jelentős adminisztrációs terhet is rórájuk, másrészt azért gondolom anyagilag is megterhelő lehet ezeknek a vállalkozásoknak a számára.
Igen, azért megterhelő anyagilag, nyilván van egy fejlesztési költség, és nagyon sok webáruház ahhoz, hogy valamilyen jó árat kapjon egy futárszolgálatnál, leköt egy darabszámot egy adott futárszolgálatnál egy évre előre, mondjuk 50 ezer darabot. Most, hogyha be kell kötelezően alkalmazni a postai szállítási módot, és elviszi a csomagok mondjuk 20%-át a posta, és nem lesz meg a szerződött mennyisége, akkor ugye óriási ködbérek jöhetnek szóba, jellemzően azért 10-20%-okról beszélünk, tehát az egész éves mennyiségénél 10-20%-nyi felárat kell fizetni. Ez egy nagyon nehéz helyzet, tehát hogy nem készültünk fel arra, senki nem készült fel arra, hogy egy kötelező szolgáltatást kell nyújtanunk, mi sokaknak több éves szerződése van valamilyen futárszolgálattal.
Azt mondta ugye, hogy december 31-én jelent meg ez az egymondatos rendelet, foszlány, fogalmazzunk így. Azóta bármilyen irányban kikristályosodott, hogy itt miről is lesz szó pontosan, vagy még mindig itt a zavarosban halásznak?
Ketté választanám, tehát elvileg kristályosodott, hiszen a posta küldött szinte minden webáruháznak egy hírlevelet arról, hogy milyen szolgáltatási díjat fog biztosítani, sőt, mi több azt is, hogy ezen a szolgáltatási díjon kell a fogyasztóknak megjelenteni a szállítási módot, ugyanakkor ez nem egy rendelet. Tehát nyilvánvalóan ez nem kötelezően alkalmazandó, kínál most már a posta regisztrációt, illetve szerződéskötési lehetőséget. Nyilván egy kötelező szerződéskötési lehetőség uniós joggal ellentétes. Ez egy nagyon nehéz helyzet. Valójában törvény szerint nincs egy betű se róla, hogy hogyan is kellene ezt alkalmazni, csak annyit a törvény által leírt mondat, hogy biztosítanunk kell. De a módja igazándiból csak postai hírlevelekből, pillanatilag részletszabály tehát nincsen, abból derült ki, ez alapján pedig nem kötelezhető szerintem senki. Egy nagyon nehéz helyzet alakult ki, hogy nem tudjuk pontosan, mi az, amit várnak tőlünk.
Mennyi időre lenne szükségük, hogy erre fölkészüljenek?
Igazándiból a nagy webáruház motorokban az MPL, hogyha az MPL-es szerződést választja a kereskedő, az rendelkezésre áll. Nyilván egy szerződés folyamata is sok idő, tehát ez alsó hangon ugye több hónap. A másik verzió, amit a posta felkínált, az a úgynevezett regisztráció is, hogy az e-kereskedő vigye be egy helyi postára a csomagot, és akkor 990 forint bruttó költségére elviszi a posta. Én azt gondolom, hogy erre a posta sem felkészült, de maga az e-kereskedő sem. Tehát egy ilyen szállítási mód nem létezik pillanatilag egyik webáruház motorba sem. Nem is gondolom, hogy ez megoldható. Tehát, hogy csak gondoljunk bele, hogyha ön rendel egy webáruházból egy apróságot 100-150 forintért, annak van csomagolási költsége, van dobozköltsége, emberek dolgoznak vele, teszem a 150 forintos terméken nem lehet több az ár is, mint 20-30 forint, miközben a doboz 300 forint, és az, hogy valaki kötelezővé tegye, hogy én emellé biztosítsak egy 990 forintos áron egy szállítást, amit én 990 forintért kapok, hát az maga a csőd. Tehát én nem gondolom, hogy ez kötelezővé tehető ebben a formában. Talán ott, hogyha egy minimum rendelés mellé van párosítva, de jelenleg a posta hírleveleiből igazándiból a teljes e-kereskedelemmel ellentétes logikával működő árazás tűnik ki, miszerint súly alapján kötelezően ezt az árat kell alkalmaznunk. Hát az a helyzet, hogy egy webáruház abszolút nem súly alapján számolja ki a szállítási díjat, hanem az árbevétel alapján, amiből tudja finanszírozni a szállítási díjat. Tehát, hogy ugye ismerjük, hogy általában 30-50 ezer forint felett ingyenes a szállítás, semmi köze általában a súlyhoz a szállítási díjnak. Hát igazániból én nem gondolom, hogy ebben a formában ez kivitelezhető a webáruházak többségében.
És kivitelezhető-e az élelmiszerkereskedelemre vonatkozóan? Ez egy másik neuralgikus pontja ennek a kérdéskörnek.
Én azt gondolom, hogy nem. Tehát átnéztem a részletszabályt, ami szintén ugye fontos kihangsúlyoznunk, hogy a posta hírleveléből kiderülő általuk ASF-ben leírt kivételek, és azok a kivételek igazándiból az akkumulátorral rendelkező termékek, tehát akár egy számológép is, valamint nyilván robbanásveszélyes termékek, nincsen benne kivételként az élelmiszer, nincsen benne kivételként még a meleg élelmiszer se. Lehet, hogy a posta valamelyik szabályzatában benne van, hogy gyakorlatilag ezt nem viszik el, nyilván nem viszik el, ugyanakkor jelen pillanatban rendelkezésre álló rendelet szerint tulajdonképpen még egy ételfutárnak is biztosítani kellene, hogy csomagautomatába szállítja a pizzát. Hát innen azért levonhatjuk azokat a következtetéseket, hogy mennyire életszerű ez a dolog.
És mindezt, amit átbeszéltünk most az elmúlt néhány perc, vagy ha figyelembe vesszük, akkor mekkora versenyhátrányt jelent ez a magyar webshopoknak? Mert feltételezem, hogy azért jelent.
Mi azt szoktuk mondani, hogy amikor mondjuk egy étteremre egy nehezebb szabályozást hoznak létre, teszem azt, hogy le kell jelenteni akár valós időben, hogy mi az ételfogyasztás, azt nem könnyű kivitelezni, ugyanakkor a szemben lévő étteremre is érvényes lesz, és nagy összességében, nagy képpel nézve pedig kitisztítja mondjuk a vendéglátást, és a szürkézőket, a feketézőket ugye megszünteti, tehát nagy képben jó magának annak az étteremnek is. Ugyanakkor, amikor e-kereskedelemre hozunk szabályokat, ez ebben a formában nem igaz, hiszen ma már a magyar e-kereskedelem, tehát a magyar fogyasztás, java része külföldről, Európai Unión belül, illetve harmadik országból érkezik. Tehát nyilvánvalóan minden szabály az csak a magyar kisebbségben lévő, immár sajnos kisebbségben lévő magyar e-kereskedelmi szereplőkre lesz érvényes. Azokra, akik könnyedén áthágnak szabályokat, abban semmilyen formában nem lesz érvényes. Innentől kezdve azért hosszú távon, sőt rövid távon, és én azt gondolom, hogy csak a magyar nemzetgazdaságot gyengítjük. Engedjen meg egy példát, ugye most van egy ismert nagy kínai e-kereskedő, a Temu, és hogyha felmegy az oldalára, akkor egy 100, azt hiszem, hogy 128 gigabájtos pendrive-ot néztem 1200 forintért. És hogyha felmegy az Artisius oldalára, akkor meg fogja találni azt az információt, hogy milyen Artisius díjat kell befizetni az adattároló eszközök után a kereskedőnek, nevezetesen egy ekkora pendrive-be ez 2400 forint nettó. Nyilvánvalóan a kínai e-kereskedő nem fizeti be, nyilvánvalóan a fogyasztó jogosan boldog, hogy ott olcsóban megkapja, és nyilvánvaló az, hogy magyar e-kereskedő pendrive-ot Magyarországon képtelen eladni, hiszen kétszer annyi az artisziós költség, mint amennyiért a fogyasztó hozzájuthat interneten. Tehát itt ez a legfontosabb, ezt kellene mindenkinek megérteni, hogyha az e-kereskedőnre hozunk szabályokat, akkor gyakorlatilag csak magunkra hozunk nehézséget, valójában a piac túlnyomó része ezen át fog siklani, és ezzel együtt azért magyar adóforintok fognak hiányozni a kasszából.
Az e-commerce Hungary alelnökével, Zabari Istvánnal Molnár Gábor beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Nem csak áruszállításra jó egy konténer, hanem multifunkcionális összecsukható változatukban, szálláshelyeket, oltópontokat, humanitárius válsággócokban, óvodákat és mentőállomásokat is ki lehet alakítani belőlük. A magyar Continens Technology ZRT konténergyártó cég ennek a szabadalmazott technológiával védett felhasználásnak köszönheti, hogy a Financial Times Európa leglátványosabban fejlődő vállalatainak top 1000-es listáján a 18. helyet foglalja el. Kismárton Vidor vezérigazgatóval Péli Nagykata beszélgetett.
Milyen funkciókat tud ellátni egy konténer azon kívül, hogy árut szállít? És ez azért fontos, mert alapvetően ez a hatalmas nagy fejlődés és teljesítménynövekedés, amit önök elértek, éppen erre a új szemléletre és innovációra épül. Mi az önök specialitása ebben a dologban?
Mi ugye pont a másik oldaláról közelítettük meg a konténer hasznosíthatóságát, mint amivel a legtöbb hétköznapi ember találkozik, tehát nem az áruszállítás, hanem az úgynevezett átmeneti infrastruktúra szolgáltatások, ami nagyon rövid annyit jelent, hogy a mi konténereink azon túlmenően, hogy összecsukhatóak, és ettől logisztikai költség és környezeti terhelés szempontjából sokkal hatékonyabbak és fenntarthatóbbak, multifunkcionálisak is. A multifunkcionalitás meg azt jelenti, hogy ezek használhatóak és használva vannak lakhatási célokra, kereskedelmi célokra, egészségügyi célokra, gyakorlatilag most már a világ legtöbb pontján.
Tudna erre példát mondani? Mert amit én olvastam, az egy nagyon inspiráló lista, hogy mi mindenre, és hol tudták ezeket használni.
Az idei egyik legkiemelkedő profilú projektünk az a belgiumi Tomorrowland Fesztivál lesz. Ugye nekünk az eredeti történetünk is egy fesztivállal kezdődött, hasonlóan a Híres Szigettel, még 2017-ben, és ezen a fesztiválon a mi úgynevezett C10-es konténereinket a vendégeknek a szállásolására fogják használni, ami azt jelenti, hogy az oda látogató vendégek nem kell elhagyják a fesztivál területét, és mondjuk egy szállodába menjenek lakni, vagy nem egy sátorban kell lakjanak, ugye nagyjából ez a két megoldás volt eddig, hanem egy kényelmes, klimatizált konténerben, tehát a konténersznek a konténerben fognak tudni a fesztiválnak az egyik kempingében lenni. Tehát ez az egyik terület, és akkor ennek van egy társadalmi, meg teljesen másik vetülete, a tavaly megvalósított Maui projektünk, tűzvész, a túlélőinek szállítottunk egyrészt repülőre, másrészt meg tengeri úton konténereket, amikben ők most valószínűleg 2-3 évig fognak élni, ameddig elkezdődhet a Lahaina városának az újraépítése.
Ugye most a Hawaii tűzvészről beszélünk.
Így van. És ez két teljesen különböző végfelhasználói közösség, meg közönség. Ugyanakkor meg maga az eszköz mindkettőre tökéletesen alkalmas, mert mindkét esetben ugye arra van szükség, hogy hatékonyan, gyorsan, minél kisebb logisztikai lábnyommal oda lehessen érni valahova, ott minél gyorsabban üzembe lehessen állítani egy ilyen technológiát, egy ilyen parkot, egy konténerparkot, és ahogy ez az igény ez megszűnt, akkor minél könnyebben és minél gyorsabban tovább lehessen mozdulni onnan.
Tehát ez gyakorlatilag újrahasznosíthatók? Tehát, hogyha már nincs rá szükség az adott helyen, akkor lebontják és odébb viszik?
Ebben az értelemben újrahasznosítható, igen. Olyan szempontból is újrahasznosítható a konténerünk, hogyha elér az életciklus a végéig, akkor ugye hát ez szendvicspanelből meg egy acélvászerkezetből épül. Viszont az a jó hírünk van, hogy a hosszú élettartamra és nem a gyors újrahasznosításra fókuszálunk, ami annyit jelent, hogy a mi konténernek az élettartamot várhatom, hogy 30 év lesz. A hosszú életciklusra helyezzük hangsúlyt, és ez nem azért, mert mi ezt így kitáltuk, hanem azért, mert egyrészt ugye a minőség és ezt várja el, tehát így tudunk minőségi terméket előállítani, fenntarthatósági szempontból is. Ugye a meghosszabbított életciklus az, ami valójában fenntarthatóságot támogatja.
Konténerpiacon ez az önök találmánya vagy fejlesztése mennyire egyedi? Magyar mérnökök, innovátorok fejlesztése volt?
A technológiát magát, azt a mi főmérnökünk, tehát aki ő egy holland gépészmérnök, 2009-2010-ben fejlesztette ki azt a Zsanér technológiát, amit mi azóta szabadalmaztattunk először Magyarországon, és utána globálisan. Nem a termék maga egyedi globálisan, hanem az a kompetencia, amit a termék és a köré csoportosuló egyéb tényezők alkotnak. Például az, hogy van egy 10.000 méteres saját gyártókapacitásunk, van egy saját fejlesztőmérnök bázisunk, és most már van egy globális piaci jelenlétünk. Tehát ez az, ami egyedivé teszi a Continestet. Mint minden sikeres termékben nálunk is megjelentek a másolatok, elsősorban kínai cégek részéről, de nem csak. A kínaiakkal kapcsolatban ugye nekünk az a meglátásunk, hogy ők nagyon-nagyon kínaiak, tehát hogy nagyon alacsony áron és nagyon alacsony minőségi szinten gyártják a hozzánk hasonló termékeket, amire szerencsére a mi piaci levőink nem érdekli őket, az a minőségi szint, amit a kínai konkurenciáink hoznak a piacra, tehát ezt érintőlegesen látjuk, tehát hogy egyelőre mondjuk Európában ez nem jelentős, Amerikában egy kicsivel agresszívebb ez a fajta térnyerés, de ott is aki minket akar, az nem fogja megvenni a kínai technológiát.
Mekkora az önök piaci részesedése ebben a speciális műfajban?
Azt gondolom, hogy mi most körülbelül ennek a piacnak a valahol a 30-40%-át uraljuk, de feltett célunk, hogy mi kb. 3 éven belül piacvezetőt veszünk globálisan ezen a területen.
Financial Times Európa leglátványosabban fejlődő vállalatainak top 1000-es listáját állította össze, és itt a 18. helyen szerepelnek. Ehhez hozzá kell tenni, hogy 2019 és 22 közötti időszakot vizsgálták, ez 4 év. Viszont ez a 4 év nem akármilyen 4 év, mert benne volt a Covid időszak is, amely teljesen megváltoztatta a piaci helyzeteket. Hogyan sikerült, és mivel, és milyen számadatokat, hogyha tudunk mondani, mekkora volt itt az önök fejlődése? Árbevétel, nyeresség, vagy ahogy éppen ön gondolja, mivel ezt lehet jellemezni?
A Covid az egy nagyon érdekes évet generált a cégünknek az életében. Gyakorlatilag a 2020-as év volt terveink szerint az akkori legjobb üzleti évünk, kellett volna legyen. Több nemzetközi sportrendezvényel szerződésben álltunk meg egy ilyen nagyon-nagyon csodálatos terv állt előttünk, ameddig nem érkezett meg a járvány, és az gyakorlatilag áthúzott mindent, és hát az, hogy ma még van Continest, az annak köszönhető, vagy annak is, hogy 2019-ben mi behoztuk az első kockázati tőke befektetőnket, és az ő általuk behozott tőkeinjekciónak köszönhetően tudott a cég talpon maradni. Gyakorlatilag 2020 első 5 hónapjában 0 árbevétele volt a cégnek, tehát mi a befektetőinknek a pénzéből tudtunk működni. Cserébe az eredeti üzleti terv és az eredeti piaci stratégiánkat felülírva és átgondolva, fesztiválok és nem tudom, a Formula 1 helyet, meg a foci EB helyet, Covid laborokat, Covid mintavételi pontokat, későbbiekben Covid oltó pontokat hoztunk létre Európa különböző részeiben, legnagyobb mértékben az Egyesült Királyságban, de ez igaz volt Spanyolországban, Izraelben és aztán Magyarországon is. Nekünk a 2020-as évünk végül 30%-kal az eredetileg tervezett üzleti terv fölött tudtuk zárni. Tehát, hogy a Covid nekünk egyszerre volt egy ilyen átok és áldás, mert az elején egy nagyon nagy kockázatot jelentett számunkra, és az gyakorlatilag jelentette volna a vállalkozásunknak a végét is, de részben a befektetőinknek, részben hát így a saját kompetenciáknak köszönhetően ebből jobban jöttünk ki, mint ahogy mehetünk, és a rendezvény, illetve a védelmi iparág mellett létrejött az egészségügyi iparágunk is, szült a Covid egy új piaci rés nekünk, amin azóta is jelen vagyunk globálisan.
Mit terveznek idénre? Most már azért kicsit konszolidálódott a helyzet részben, de ugyanakkor a háborús veszélyek itt vannak a felünk.
Igen, és azt kell mondanom, hogy nekünk gazdasági szempontból a háború egy nagyobb kihívást jelent, megjelentett, inkább azt mondom, most már múlt időben, 2023-ban, mint a pandémia. Az a gazdasági bizonytalanság Magyarországon, a régióban és globálisan, amit a háború okozott, ugye nyersanyag hiány, alapanyagoknak az áremelkedése, a kamatkörnyezet, az infláció, tehát ez minket sokkal hosszabban és sokkal mélyebben érintett, mint ahogy mi azt elképzeltük. Számainkat nézve a 2023-as évünk az a tervekhez képest alul maradt. Sikerült egy kb. 10%-os éves növekedést elérnünk, de ennél sokkal jelentősebb lett volna a tervezett növekedésünk. Ehhez képest 2024 már egy teljesen más képet mutat. Részben a tavaly előkészített nagy projektjeinkből már többet elnyertünk, illetve leszerződtünk, és az idén azt várjuk, hogy visszatudunk térni ahhoz a növekedési trendhez, amit az előző években, tehát a háború kitörése előtt tudtunk realizálni. Ez elsősorban új piacokat jelent, ugye az észak-amerikai piacnak a további konszolidációját, illetve új termékeket is. Beszéltünk ugye most az interjú elején a teherszállító konténerekről. Az első ilyen konténereink, amik szintén összecsapatúak lesznek, azok most készülnek, tehát most vannak gyártásban. Már meg is van az első vevőnk, a Magyar Honvédség lesz, igazából ez sem titok. Ebben látunk egy erős növekedési potenciált, illetve vannak egyéb projektjeink, amiken intenzíven dolgozunk, itt van is, meg külföldön is.
A Magyar Continence Technologies ZRT konténergyártó cég vezérigazgatójával, Kis Márton Vidorral, Péli Nagykata beszélgetett.
Gombamódra szaporodó raktárak, logisztikai parkok, gyártóbázisok. De vajon milyen szállítási útvonalak vezetnek el hozzájuk? Logisztika hete a Trend FM-en március 18-a és 24-e között.
A hírek után azonnal folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom vissza önöket, jövünk pár perc múlva. A mikrofonnál Andor Tóth.